kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Szent Istenünk, köszönjük, hogy mi, nekünk Te vagy az Istenünk. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az atya, a mi megváltó Jézus Krisztusunknak atya, aki mindent azért cselekedtél, hogy megmentsd a bukott embert, az önmagát halálra ítélő embert, aki nem hitte neked, hogyha szembefordul a te szavaddal, abba belehal. És Uram, most is ez a világ olyan nehezen hallja meg a te szavadat, és annyi mindent hirdet, tanít, és a hitető maga hatalmával és családságával, és az emberben lévő veleszületett vágyakkal, azok felhasználásával úgy tudja forgatni magát, hogy az ember hisz neki, ugyanúgy hisz, mint az Édenben. Uram, légy áldott azért, mert mi egyre többet tudunk rólad, megismerhettünk téged, ahogy kijelentetted magad a te fiadban, de személyes életünkben is. Különösen délutánonként egyre többet hallottunk, Uram, arról, hogy milyen nagy lehetőséget adtál a veled való beszélgetésre, a rád figyelésre. És Uram, komolyá teszed számunkra a te szavadat, kősziklát ajándékoztál, élő kősziklát, aki a Krisztus, akire bátran építhetjük az életünket. Uram, bocsáss meg nekünk minden mulasztásunkat, amikor életünk nem tükrözi azt a kegyelmet, amelyben általa részesülünk, és így nem látja a világ, hogy milyen nagy dolog történt az életünkkel. Uram, te arra rendeltél, hogy olyanok legyünk, mint csillagok a világban, hogy el lehessen igazodni életünk, bizonyságtételünk nyomán. Uram, arra kérlek téged, hogy amikor elénk állítod a hitetlenség nyomorúságát, az ember veled szembe való tiltakozását, és amikor közbe állhatunk szívünk mélyén, amikor ezekről van szó, erősítsd meg bennünk az elkötelezést arra, hogy mi képviselni akarunk téged. Arcod lenni ebben a világban, cselekedeteinkkel és szavainkkal. Te könyörületes Isten vagy, és könyörületes fiút ajándékoztál, a te szent fiadat, aki még hirdeti, hogy még mindig mindent megtesz, hogy még türelmes, bár a fejsze a fák gyökerére vettetett. Add, Uram, hogy a kegyelem tudatának és az ítélet tudatának komolyan vételében érezzük magunkat felelősnek azokért, akikkel együtt élünk, akár hazánkban, akár azon a településen, ahol vagyunk, akár gyülekezetünkben, ahol sok bizonytalan keresztény van, anélkül, hogy azt gondolnánk, hogy mi bárkit is meg tudunk téríteni, hogy ez lenne a feladatunk, mert nem ezt bíztad ránk, hanem csak a bizonyságtételt, és ebben is elöl az életünket. Támogass minket ebben, Uram, és add, hogy ez az óra is kegyelmed áldott órája lehessen. Uram, kérlek, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Amen. A mai estének a kijelölt igéje Márk evangélium a 6. fejezetének a 14. versétől a következőképpen hangzik az ige. Hallott erről Heródes király, tudnik, hogy Jézus nevében mennek a tanítványok, megtérésre hívni az embereket, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne csodatévő erők, mások meg azt gondolták, hogy illéső, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megölni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, azért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött. Mégis szívesen hallgatta. Végül eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a lánya ment betáncolni, megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Az pedig válaszolt, keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozatta a fejét egy tálon, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. Amikor ezt meghallották tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestet, és egy sírboltba helyezték. Kedves testvérek, csak egy néhány gondolatot a két fontos szeméről. Jézus a legfontosabb személy, de most nem róla gondolom. Hanem először is keresztelő Jánosról, aki Jézus rokona. Krisztusnak nem, Jézusnak rokona. Ez fontos, igen. És ugye tudjuk, amikor Mária látogatása van Erzsébetnél, az egész történet ismerős benne, de fontos szempont. És fontos szempont az asszony születettek között nem volt nagyobb, ami nem a tulajdonságára utal keresztelő Jánosnak, minden bizonnyal nagyszerű képességekkel ajándékozta meg őt Isten, de itt arról van szó, hogy az egész ószövetségi történet végén, után tulajdonképpen a legkiemelkedőbb személyiség, aki közvetlenül rámutat a Mesiásra, hogy ima az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ugyanakkor elég szokatlan megjegyzés, ezen én elég gyakran szoktam gondolkozni, amikor emberekre gondolok imádságban, hogy az Isten országában a legkisebb. El fogom mondani, hogy mit gondolok, de azért szokott eszembe jutni, mert ha keresztelő János az Isten országában a legkisebb, akkor jogos, ha néha megkérdem a testvéreimtől, és te mit gondolsz, akkor bejutsz. Mert azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos kérdés. És erre igazából a vágyam csak az, hogy valami módon kiki önmagába nézzen, mert nem az a felelet rá, hogy igen vagy nem, hanem az a felelet rá, amit a hegyi beszédben meg akar velünk értetni Isten, hogy a bűnei, Jézus, hogy a bűneinkkel szembenézve, az ő akaratával, az Isten akaratával szembenézve felismerjük, hogy mi van bennünk. És itt arra gondolok, hogy ha te azt mondod a másiknak, hogy bolond, akkor méltó vagy a kárhozatra. És az, a megtérésünket, mondjuk most így, a megtérésünk óráját, napját, hetét, hónapját tegyük figyelembe, vagy akármennyi időt, az újjászületésünket, ki az közülünk, aki még soha nem hülyézett le valakit? Ez borzasztó, de így van, ez a realitása az életünknek. Hogy elveszítjük a türelmünket semmi perc alatt. Olyanokkal szemben is, akiket egyébként nagyon szeretünk. Valamennyire tudunk kulturáltan viselkedni, mert mit tudom én, Obamát akartam mondani, mert lassan lelép, és nem tudom, hogy ki lenne jó utódjának, egyik rosszabb, mint a másik, de azért azt szeretném mondani, hogy valahol fegyelmezzük magunkat, de emberek, akikkel együtt élünk, akiket szeretünk, semmi perc alatt elveszítjük a türelmünket, és abban a pillanatban kárhozatra méltók vagyunk. Tehát itt csak az jön, ami ugyancsak ott van a hegyi beszédben. Hogyha a ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusokét és az írástudókét, mert az övék önigazság volt, és a mindent felülmúló igazság, hogy Krisztus betölti a törvényt. Ez a mindent felülmúló igazság. Az én igazságom Krisztus keresztje. Igazából ezt a 192-es éneket azért választottam, mert ebben van egyfajta sürgetés, hogy mennyi időnk van még hátra. És ahhoz, hogy a legjobban működjön a hívő életünk, ahhoz tényleg meg kell tanulni mélyen, élő, eleven, minden lényünk, egész lényünket átható módon ima kapcsolatban lenni az Úrral. És engedelmességben kell járnunk. És az engedelmesség nem egyszerűen az elhatározás kérdése, hanem még ahhoz is kérem az erejét és a hatalmát, hogy engedelmes legyek. Tehát itt áll ebben a történetben egy ember, aki, hogyha etikailag nézzük a kérdéseket, rátermettségre nézzük a kérdéseket, egy szenzációs ember, aki Heródesre és még sok ezer emberre, vagy sok tízezer emberre hatással volt. Olyan mértékig, hogy sorba álltak napokon keresztül az emberek, és mentek, hogy bemerítse őket a Jordánba. Hirdette a megtérés keresztségét. És elég kemény szavú ige hirdető volt, tehát nem finomkodott a hallgatóival. És akkor elérkezünk ehhez a hatalmassághoz, hozzá kell tennem, hogy én Heródes Agrippát nem tartom azért olyan óriási hatalmasságnak, nagy Heródesnek a fia, annak a nagy Heródesnek, akinek az idejében született Jézus. Többen voltak testvérek, és a rómaiak ráuntak arról, hogy Heródes nagy Heródes, és negyedes fejedelemségekre, ezért hívták őket tetrarcháknak, osztotta fel a területet, és 22-től 39-ig, Krisztus után 22-től 39-ig volt negyedes fejedelem Heródes, és igazából olyan jelentősen nagy hatalma nem volt. Hát mindenek fölött a római császárnak minden órájával és percével szinte el kellett számolni. De látjuk azt, hogy az emberi természetben ott van az, hogy ő Rómában van, én meg itt vagyok, és akkor hát itt mégiscsak én vagyok a király. És ő volt a király. Azt csinálok, amit akarok. De itt azért azt kellene látnunk, hogy milyen szörnyű dolog a bűn és a következménye, hogy néha szinte percek alatt, de mondjuk rövid idő alatt kiderül, hogy Isten ítélete megtörténik. 88-ban, 88-ban vagy 89-ben Heródiás ráveszi, tehát a Heródes testvérének a felesége, akit feleségül vesz, tehát ellop Rómából, Fülöptől, és feleségül veszi, azt mondja neki, hogy 38-ban, 39-ben, hogy menj föl Kaligulához Rómába, hogy megerősítsd a hatalmadat. Felmegy Rómába, és elveszik tőle a fejedelemséget, a királyi rangot. és a következő évben meghal. Időnk fut egyre sebesen, rohanva, mint az ár. És ha ez az egész fejezetre gondolunk, hát nem véletlen, hogy a lényeget nem tudják megragadni a nem hívő emberek, a művészek, akik írnak zenét, prózát, színművet, bármit írnak, sok mindent írnak egyébként erről a rövid kis történetről, Saloméről, mert az embernek a lelkében sokszor az a vágy van, amit itt látunk leírva. Egy mérhetetlen feslettség. Tehát tessék mindenki megfigyelni a saját lelkét, hogy amikor dühöng egy parázna miatt, hogy az parázna, a prostituált miatt, hogy az prostituált, akkor benne nincs ez a kérdés rendben. Lehet, hogy hívő, lehet, hogy megtért, lehet, hogy újjászületett, de ha dühös, akkor ez a kérdés nincs rendben. Ez, most csak, ha valakinek ez eszébe jutott, hogy szokott dühöngeni, vagy legközelebb majd dühöngeni fog, akkor jusson eszébe, hogy meg kell vizsgálni a szívét, hogy ugyanazok a bűnök nem terhelik-e mélyen, csak azzal, hogy ő ítéletet tart mások fölött, úgy érzi, hogy magát fölmentheti. Hogy nincsen semmi baj. Hát testvérek, rengeteg baj van velünk, de nagy kegyelem, hogy mi naponta olvashatjuk a Bibliát. Vagy akár egy ilyen nem annyira finomkodó üzenet, amit most átadtam a testvéreknek, hogy mit piszkál ez bennünket. Azért, mert szükséges. Azért, mert tényleg csak az ige fényében ismerjük meg magunkat. És amit lezajlik ebben a történetben, hát sok mindenen gondolkoztam, hogy milyen a jelleme ennek a Heródesnek, és így próbáltam ma élő személyekre rávetíteni ezt a dolgot. Hát testvérek, tele vannak szorongással és félelemmel a hatalmasságok. Tele vannak ravassággal. Őróla Jézus mondta, hogy róka. Álnoksággal. Senkiben nem bíznak, mert ismerik saját magukat, hogy ők is megbízhatatlanok. Feslett életet élnek, de a lehetőségeiket, ami számukra adatik, akár erőszakkal is végrehajtják, de hát nézzük meg ezt az egész rövid történetet, testvérek. Hát Heródiás haragszik Keresztelő Jánosra, Keresztelő János szívesen hallgatja, nem mindig tud vele mit kezdeni, vajon miért? Mert néha eléri az üzenet. És akkor ott tanácstalan, hogy hát ő vajon mit csináljon? És részben a vonzás, annak az életnek a vonzása, amit magának megálmodott, amit most éppen van lehetősége élni, fogva tartja. És ebben a családi kapcsolatban, egyébként a mai füllel hallgatva, még ezt 100 évvel hallgatva, sokkal botrányosabbnak tűnt. De hát valaki a testvérének a lányával él együtt, és a testvérével él együtt, a Nőklapjában volt pár évvel ezelőtt egy cikk, és hát írja a riporternő a Nőklapjában, hogy valaki szerelmes lett a testvérébe, együtt éltek, de hát ha szeretik egymást. Testvérek, ez egy fájdalmas dolog, ez egy szomorú dolog. De így működik ez a világ, amelyikben élünk. De az életszentségünk nem abban van, hogy mi sokkal jobbak vagyunk, bár kétségtelenül igaz. Szebb az életünk, tisztább sokkal az életünk. De a tisztaságunk az mindig azért van, mert a Szent megszentel, megtisztít, megmos bennünket, és oltalmába tart bennünket, nem szolgáltat ki minden gondolatnak, ami megszületik az agyunkban, hanem körülvesz bennünket a szeretetével, és ez a szeretet sokkal erősebb. Ha engedjük, hogy szeressen Isten, ez a szeretet sokkal erősebb, mint a bűnnek a vonzása. Sokkal erősebb. És megtart. És akkor jön ugye a leány, és akkor hát miért hozatja oda Heródiás? Hát nem volt ő már annyira fiatal, Heródes azt kapta meg, amit akart, és nem tudom, mert nincs igazolva egész pontosan, hogy aztán mi történt a kettőjük kapcsolatával, csak az, hogy olyan ellentmondás van ebben. Ő azt csinálja, amit akar. Nem. Ő nem akarja elengedni Keresztelő Jánost. Vagy nem akarja lefejeztetni. De az esküje miatt nem tudja megakadályozni. Hát most melyik igenje melyik vágya, melyik gondolata jut előre. Valamelyik a kettő közül. Miért és melyik is? Mert inkább nem a lányt utasítja vissza meg a feleségét, mert mit fog kapni majd? És mit fognak szólni a vendégek, hogy nem tartja a szavát? Hát inkább tartja. És testvérek, ezzel úgy nagyjából Heródes esélye, hogy meghallja, hogy Isten egyáltalán mit akar a világgal, azért ő tudott Istenről, mert az egész Galileában, Júdeában, Samáriában, hát azért beszédtéma volt Isten, és beszédtéma volt Jézus, hogy eljött. De ez is meghökkentő. Három variációról beszélnek az emberek. Illés lelkével jött, próféta volt, de melyiket választotta ki Heródes, hogy ki lehet ez a Jézus? Hát János feltámadt a halálból, mert ettől nem tudott szabadulni ettől a gondolattól, hogy lefejeztette. Mert itt igazából a lefejezés utáni történetről van szó. Csak elbeszéli az evangélista, hogy ez volt. Egy rendkívül fájdalmas történet. Két gondolat foglalkoztatott engem végig, hogy tele van a világ heródesekkel. Kisebb és nagyobb heródesekkel. És amihez gyerekkoromtól azért értek, mert azt nem felejtettem el, tehát hogy is néz ki ez a világ, hogy kik a nagyok? És a katonai rangokat szeretném sorolni a testvéreknek, valakinek elmondtam már, mert ez bennem van a készülés során. Mire törekszik egy szakaszvezető? Hát, hogy egyet lépjen a ranglétrán. Mire törekszik egy őrmester? Hát arra, hogy törzsőrmester legyen, vagy főtörzsőrmester, és akkor aki alól van, akkor ő a király. És ha tovább léptek, egy grádicssal magasabbra, akkor a hadnagy mi akar lenni főhadnagy, aztán százados. Ha tovább lépek, akkor ott vannak a főtisztek. Tehát, ahol van az ember egy közösségben, most felejtsük el a katonaságot, valahol az a szíve vágya, hogy ő fönt legyen, és ezért rágalmazunk annyit embereket, és ócsároljuk, hogy magunkat nagyobbnak vagy jobbnak tudhassuk. Tehát még néha, talán még magunkra is gondolhatunk úgy, hogy nincs egy kis ilyesmi a szívünkben. Hát mutatni kell az embernek magát, eladni kell tudni az embernek magát. De a másik gondolat, ami nagyon erős lett bennem, hogy Isten mindenkinek hirdetteti az evangéliumot. Tehát nincs a világon olyan ember ma, aki ne hallana Jézusról. Nem sok ember lehetett, amit most úgy mondok, hogy Izrael Szentföld, tehát hogy az ott ne lett volna téma, amit Jézus csinál. Nem volt még televízió, nem volt internet, és mégis nagyon hamar mentek a hírek. És néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Pár hete nagyon közel hozzánk a Tokajon a Nagykopaszról, arról a hegyre, ami legközelebb van a Bodrog-Tisza összefolyásánál, az Eperjes-Tokaji hegyláncnak a legeleje itt Magyarországon. Egy motoros sárkányrepülős arról a helyről, ahonnan lehet, ahol a valamikori tévé átjátszó volt, nagyon jól lehet leereszkedni, és aztán hát fantasztikus dolgokat láthatnak, nem tudom, de erről sokat hallunk, meglátjuk. És egy fiatal ember, akinek ragyogó felszerelése volt, egy ragyogó géppel és felszereléssel ereszkedik. És ezekben a viharos napokban, amik mögöttünk vannak, ezekben a viharos napokban egyszer egy spirál, egy légmozgás felemeli és nem tudja irányítani a sárkányrepülőt. 6000 méter fölé szívta föl. 6000 méter fölé. Néha lejjebb ment, aztán feljebb ment, és végül Tokajtól légvonalba körülbelül 10 km irányba leereszkedett, de ez nagyon sokáig tartott. És itt jön az, hogy mit is, hogyan is hívja fel Isten magára a figyelmet. Megy egy riporter, és megkérdezi tőle, hogy mit élt át. Elmondja részletesen, hogy csupa fagyott dér volt a ruháján, a homlokán. Nem tudom, testvérek, hallották-e, de ez most történt, nem régen. És volt egy ilyen mondata, és két angyal tartott. Testvérek, teljesen mindegy, hogy most ki mit gondol arról, hogy volt angyal, nem volt angyal, de ahogyan Isten megmutatta, Jézus megmutatta a hatalmát a tengeren, ma már egy jobb hajó nem lenne olyan zavarba, mint amilyen Jézus korában volt, mivel együtt ült a tanítványokban, az a nagy ladik, de Isten újra és újra valami módon megmutatja az erejét. Nem emlékszem rá, hogy mondta volna, amikor erről a viharról beszéltünk, de nekem nagyon sokszor eszembe jut, hogy Gagarint, amikor visszajött a űrhajózásból, lehet, hogy elmondtam. Elmondtam? Nem. Hogy igazából őt is kérdezték, gúnyosan találkozott Istennel? És fejét lehajtva egy árva szót se szólt. Testvérek, ez nem hit. De a hitünk nem is ott kezdődik, hogy azonnal érezzük a bűneinket, és az, hogy nekünk Jézusra van szükségünk megváltásra, de Isten újra és újra jelzéseket ad önmagáról. Beszél önmagáról. Ha az ember nézi a televíziót, vagy szörföl, most már néha én is igyekszem megtenni, mert nem akarok annyira analfabétán, hogy így érjen véget az életem, és jó dolgokat lehet látni. De esetleg meghökken az ember, hogy milyen jó dolgok is vannak Jézussal, Istenről. Ha lelki énekeket keresünk, felírjuk, hogy lelki ének, vagy ismerünk egy éneket, és annyit a Google programba beírunk az éneknek az kezdő sorát, vagy a második vers középső sorát, hát döbbenetes, hogy a tudomány mit tud, akkor jön az ének, és hallgathatom, és énekelhetek vele. Tehát ezek óriási nagy ajándékok. A probléma az, hogy ritka az, amikor emberek, akik királyok, hogy ezt meg is hallgatják. De hogy milyen óriási szerepe van a bizonyságtételnek, egy híres, nagy tekintélyű emberre gondolok most, akinek potenciális állása volt, ő tudta elrendezni, hogy valakinek a pályázata befut vagy nem fut be, meg tudta mondani, hogy ki az, aki megcsinálhatja azt a munkát, tehát mindenfélével foglalkozott, és tényleg nagy tekintélyű, nagy pénzű ember volt. Meg beteg is. És találkozott egy asszonnyal, egy keresztény asszonnyal, akinek a férjét agyonverték itt Magyarországon egy angol nővel. És amikor beszélgettek, és megismerte a történetét, ez az ember megfordult, de ez ritka. De amire felhívnám a figyelmet, nem nagyon lesz az embereknek esélye kibújni az alól, hogy én nem hallottam. Mert Isten bizonyságot tesz önmagáról. Elmondja, hogy mi a terve a világgal, mi a terve az egyes emberrel. Hirdetteti az ő mentő szeretetét. És azért, hogyha nézzük az embertársainkat, ugyanúgy látjuk, mert mi volt a vákum Heródes életében, a lelkében, mi volt a vákum? Hát ha elment Rómába, ő egy senki volt. Tetszenek ezt érteni? Tehát lehetek én kiskirály valahol, kikönyökölhetem magamnak, erőszakoskodhatok is családba vagy bárhol, és érezhetem, hogy vagyok valaki, de újra és újra meg kell szégyenülnöm, hogy nem érem el azt, aki szeretnék lenni. Ha elértem fokozatokban, akkor még mindig nem kaptam meg azt, amire a szívem vágyik. Tehát az a vákum, ami az emberben van, az a hiány, ami az emberben van, Jézusnak a hiánya. És ezzel Isten újra és újra szembesíti az embert. Eszembe jut nem olyan régen, gyülekezeti csendes héten vetítettünk az egyik délutáni előadás helyett, és a filmnek a címe, amit néztünk, Isten nem halott. Biztos többen látták ezt a filmet. Rendkívül izgalmas film, amikor egy nagy előadó teremben vagy 80 diák együtt van, és bemegy a filozófia tanár, és azt mondja, hogy most adok mindenkinek egy lapot, és a lapra a nevét fel kell írni, meg azt, hogy Isten halott. És akkor utána jól megleszünk egymással. És a 80 diákból egy nem írja oda. És a történet ezzel kezdődik, hát nem fogom a részleteit elmondani, tessenek megnézni. Nem mondom, hogy mindenben ez a film mindenben nagyon egyezik az én elgondolásommal, de ez a fiú elmegy a lelkipásztorához, és hogy mit csináljon. És azt mondja neki a lelkésze, tudod, mit mond Jézus? Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. És minden héten van egy előadás, amit ő tart szembe a professzorral, és egy halom könyvvel megy haza, és éjt-nappallá téve dolgozik, és szenzációs dolgokat mond. És közben, ami miatt érzem, hogy valahol válságban van az amerikai kereszténység is, nem csak a miénk, közben keresztbe kasba mindenkinek a szexuális életével problémák vannak, és a végén egy rockzenekarnak a koncertjére kerül minden, és aztán amúgy meg még happy endes is, mert végül is megtér ez a professzor, mert ő is azért haragudott meg Istenre, mert miért halhatott meg az anyja. De testvérek, most a lényeg csak az, hogy aki megnézi ezt a filmet, és az a rész köt meg benne, hogy érdemes Jézus mellett tanúságot tenni, és hogy akár mekkora ennek a világnak a tudománya, egy jól felkészült filozófia tanárt, egy kezdő, akkor kezdődött el az első éve, amikor ki kellett tölteni ezt a papírt, tehát egy 18 éves fiatalember, 19 éves fiatalember tulajdonképpen az Istenről szóló bizonyság tételében, aminek az volt a csattanója, hogy már nem tudott mit mondani a prof, hanem üvöltött, hogy gyűlölöm Istent, és akkor azt mondja, hát hogy lehet gyűlölni azt, aki nincs? Tehát tényleg nagyon, tehát Isten hirdetteti az evangéliumot. Mi itt vagyunk és hirdetjük az igét, de Isten gondoskodik róla, hogy az emberek meghallják az evangéliumot. Hogy megismerjék, és az mindig csak az egyes emberen, ennek a filmnek a nézésén, amit hall egy hírt a rádión, azon múlik, csak az emberek túlnyomó része megtagadja azt a nagyszerű felismerést, ki is az ember Darwin szerint. Gondolkozó ember. Hát testvérek, ezt nem látjuk, hogy az emberek képesek lennének gondolkozni és mérlegelni, és megvizsgálni saját magukat, meg azt, hogy minek mi a következménye. Ez egy mérhetetlenül fájdalmas dolog. A hitetlenségnek, a kétkedésnek érdekes, de a hitehagyásnak a gondolata is azt gondolom, hogy kell, hogy elénk kerüljön ebben. Nem Heródes története kapcsán, hanem egyáltalán. És először fogok mondani egy történelmi szemét, utána egy bibliai történetet fogok elővenni. Angela Merkel. Testvérek, a szívem vérzik érte, komolyan mondom. Ugyanolyan aranyos paplány volt, mint az én lányaim kiskorukban. Ugyanúgy jeleskedett, tudta az aranymondásokat. És testvérek, normális ésszel nem lehet megérteni, hogy miért ragaszkodik még mindig ahhoz, hogy de igen, tudom, persze meg lehet magyarázni, de ez egy tragédia. Egy tragédia, olyan, mintha megvakult volna, és meg is vakult. A hitetlenség megvakítja az embert. Fogalmunk sincs, hogy mi fog következni. De nem is kell ezen nekünk különösebben rágódnunk, csak imában, lélekben felkészülni bármire, ami jön. Ezért mondtam, hogy aki hamarabb megy haza a mennyei atyához, annak könnyebb, mert nem tudjuk. De tessenek, akik hallgatunk rádiót, jóval több, mint 10 éve, 15-20 éve figyelemmel kísérjük ennek az embernek az életét. És nem is biztos, hogy előrukkoltam volna vele, mert vannak az embernek gondolatai, és én se próféta nem vagyok, se semmi különleges ember, de amikor először találkoztam azzal, hogy a franciaországi nagyvárosokban is, lassan a német nagyvárosokban is, a mohamedánok, a törökök által lakott területen, meg az afrikaiak által lakott területre a rendőrök nem mertek bemenni, akkor az volt bennem, hát csak annyi kell, hogy néhány ejtőernyő fegyvert meg muníciót ledobjanak, akkor mindjárt szereznek maguknak többet, és itt van a polgárháború. De én egy nem politikus ember vagyok, én egy egyszerű keresztény ember vagyok, de néhány héttel ezelőtt, talán másfél héttel ezelőtt, a egyik utolsó vagy utolsó előtti terrortámadás kapcsán egy a titkosszolgálatnak az egyik vezetője arról beszélt, hogy ha ez így halad, akkor vagy megöletjük magunkat, vagy Mohamedánnál leszünk. És ezek a gondolatok ezt megelőzően persze forogtak bennem az imádságaim közben is, meg a hírek hallgatása közben is, és erre felüvöltötte a feleségem, hogy mi bajod van. Mondom, ez az űrge, aki ért is hozzá, azt arról beszél, ami már réges-rég óta ott van a szívemben, de nem tudok vele mit csinálni, csak azért mégis jó, hogyha látjuk, hogy Isten mindent megtesz, hogy megmentsen minket, az ember meg mindent megtesz, hogy kikerülje azt, hogy szembesül a bűneivel, és ott hagyja. Hát ilyen nem, hosszabban nem akarom magyarázni, mert erről van szó. És vasárnap múlt egy hete, én prédikáltam az Emmaus templomban, és akkor ez a már István testvérem sokszor ráutalt arra az igére, mert nagyon fontos, ugye, ahol azt mondja az ige, hogy tanúságunkra irattak ezek meg. És végig vettem az összest, azokat, amikre utal Pál apostol, csak tudtam, hogy akkor nem jövünk ki a templomból, úgyhogy egyetlen egyet vettem, 4 Mózes 14-et. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai minnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, miért akar bevinni minket az Úr a földre, azért, hogy fegyverrel hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult a nép előtt. Hát mondjuk ez is lehetett egy ok, amiért Isten megfékezte. Sőt, ebben a történetben van az, hogy a gyerekek 20 év alatt bemehetnek, vagy akik ott jelen vannak, az összes többi meghal. És ez nem csak úgy példa, hogy történhetnek olyan események, amikről itt európaiakról beszéltem, hanem a kárhozatról van szó. Mert ami megiratott az Ószövetségben, az azért is iratott meg áldozatban és történeti eseményekben, történelmi eseményekben, hogy észnél legyünk, hogy annál messzebb mutat, mint hogy meddig maradunk életben. Az örökké valóságra mutatnak ezek a történetek. De Józsué, Nun fia és Káleb megszaggatták a ruhájukat, bűnbánatot tartottak a nép helyett, és elmondták, hogy milyen csodálatos ez a föld. De az egész közösség azt mondja, hogy meg kell őket ölni. Mi is a kik is az utóda testvérek az egyháznak? Vagy a zsidóságnak? Az egyház, nem? Mit is mond az egyház népe? Választunk magunknak vezetőket, akik visszavisznek Egyiptomba. A Bibliában Egyiptom a bűnnek a jelképe. Tehát akkor lesznek jó egyházi vezetőink, ha visszavisznek bennünket Egyiptomba. Hát olyan mérhetetlen fájdalmas helyzetben élünk mi. Azt gondolom, hogy erre se a dühöngés az igazán jó felelet. De őszintén szólva, nem tudom pontosan, sejtéseim vannak, hogy valamikor egyszer erre feleletet kell adni. Szinte zokog az ember szíve, lelke, és ha ezen gondolkozunk Isten színe előtt, akkor érezzük is a belső fájdalmat. Néha felháborodást is, és azt sem mondom, hogy az jogtalan. Ez a természetünk. De akikre rábízza Isten, és most olyanokra gondolok, akik tényleg nagyon komolyan vették a szavát, azok egyszer csak az olyan emberek, akik odaadták a szívüket, nem kellenek, nem kellenek egyházi vezetőnek, nem kellenek gyülekezeti vezetőnek, hanem olyanok kellenek, akik. Mert hogyan tudna választani? Hogyan tudna jól gondolkozni a gyülekezet? Ha nem ismeri Jézust, nem ismeri Istent. Ha egy magának gyártott Isten képpel rohangál keresztbe kasdba az országban. Pedig ez történik. Ez történik. És itt szeretném testvéreim szívére helyezni, mert nem akartam itt befejezni, hanem azt, hogy van-e valami tennivalója a hívő embernek, a gyülekezetnek. Hát úgy gondolom az egyháznak, mint szervezetnek igazából sok tennivalója nincs. Akár 4 Mózes 14 miatt sincs. Az, hogy megszaggatjuk a ruhánkat. Az, hogy ahol van személyes felelősségünk, nekem mondjuk ige hirdetőként, hogy megalázom magam Isten előtt. De mindenek előtt ilyen szavakat írtam, hogy látni, tudni, tanítani, bizonyságot tenni. Tehát látni, hogy ez a valóság. Hallgattam egyszer egy hosszabb beszélgetés sorozat, különböző gondok kerültek elő. Egy ilyen egyházi grémium előtt. De a reformátusoknál még rosszabb. De a baptisták se különbek. Hát akár mi került elő, mindenütt jött valami, hogy kimossuk magunkat. Ez is a vakság jele. Hát arra küldettünk hívő emberek, tehát a gyülekezetnek az imádkozó közössége, és nagyon jó, hogy előkerült ez a téma. Meg amit hallottunk Iccés István testvéremtől. Testvérek, nagy nyomorúsága a hívő életünknek, hogy nem akarjuk komolyan venni Istennek a szavát. Tehát valahol azt a súlyt nem érezzük. Nekem nagy, rendkívül halvány fogalmaim vannak a második világháborúról. De azért láttam egy csomó halott katonát, kiterítve. Utaltam rá, láttam kilőtt tankot. És menekültünk szekérrel, és mentőautóval, és mindenfélével, amivel lehetett keresztbe, kasba, mondanám, esztelenül, értelmetlenül. Vagy nem tudom. De hát keleten laktunk, Sárospatakon, tehát ahhoz képest, ha jönnek az oroszok, hamarabb elérnek, de hát Bécset is elérték. Azért az egy borzasztó állapot volt. Mégis az azt megelőző időben akkor adta Isten az ébredést, és az azt megelőző időben annyi Istennek átadott élet nem volt, mint ezek alatt a borzalmak alatt, és az evangélium szólt az Isten igéje, mint ez alatt az idő alatt. Mert ugye ne felejtsük el, tehát azért mi valami módon azt az életet elfogadhatónak látjuk, ami nem egyezik az igével. Ha valaki templomba is jár, meg még imádkozik is, meg még Bibliát is olvas, meg még esetleg énekkaritag is, vagy valamilyen munkát vállal, akkor tök mindegy, hogy milyen feslett életet él. Hát de testvérek, akkor az nem keresztény közösség. Vagy pedig a keresztény közösségének a perifériáján van, és egy idő után mégiscsak beszélgetni kellene vele, hogy most hogy gondolja a kettőt együtt. Mert így nem tudunk világítani. Tehát először is látni kell, ami a világban van, tudni kell Isten ítéletéről, de látnunk kell saját magunkat, és érezni kell a felelősséget. Nem mi vagyunk a megváltók, nem rajtunk múlik, hogy a másik ember elfogadja vagy nem fogadja el, de az, hogy felelősséget érezzünk azért, hogy imádkozunk és beszélünk Jézusról, ezt mindenképpen így látom. És nagyon hálás vagyok az Úrnak a délelőtti előadásért. A pszichológiával kapcsolatos ismereteimet Rejtő Mária nénitől, Elz Nannentől és Iczés István testvéremtől tanultam. És örülök, hogy tanultam. Mert amíg én ezeket nem hallottam, nem is tudtam. Az okkultizmusról például semmit nem tudtam. Hát balgaságnak tartottam, tehát tudtam, hogy létezik ilyen. De az, ami elhangzott délelőtt a pszichológiával kapcsolatban is, testvérek, úgy nyomatják belénk az iskolákban, hogy utána erre lehet hivatkozni, hogy hát ezt mondják, erre tanítottak, de testvérek, mindent nem vehetünk komolyan, amit tanítanak. Erről a, mert utalás történt rá, erről a kis csoportban egy pár mondatot mondtam, tehát az, hogy van az embernek a tudatos énje, a tudatalattia és a tudattalanja. Egyszer egy nagyon magasan képzett pszichológussal beszélgettem, és akkor mondtam neki, hogy hát én nem vagyok abban biztos, hogy az agyrendszerünk így van struktúrálva, ahogy te azt elmondod, a gondolkozásunk, mert ha az ember elkezdi piszkálni az agyvelőt, még én sose piszkáltam, de ha az ember elkezdi piszkálni az agyvelőnek a csavarait, hát abban ez nincsen. Akkor hol van a gondolataimban? Van, hol van? És visszaemlékszem rá, és testvérek, ez nagy név, de azt is, egy nagy nevet is felül kell vizsgálni, hogy a Szentírás szerint beszél, vagy nem. Mert Kekem Bandi bácsi hitt az üdv univerzalizmusban, hogy mindenki üdvözölni fog. És egyszer ő tartott ifjúsági órán egy előadást, és teológusként elmentünk, és nagyon világos volt, hogy rajzoljunk le egy házat, és a háznak van egy szintje, ez a földszintje, pici rés van, alatta van egy pince, de az alatt is van még egy pince, amelyik le van zárva, ott nem tudunk semmit. És ez a tudatos énünk, a tudat alatti és a tudattalan én. Na szóval találkozom ezzel a fantasztikusan képzett pszichológussal, és magyarul, tudod, hát a tudat alattinkban. Mondom neki, de olyan nincs is. Hát elkerekített a szemét, nézett, azt mondja, magyarázd meg nekem. Hát mondom, én nem vagyok tudós, és ezt nem olvastam sehol, de ott kínomban azt mondtam neki, hát tudod, a tudattalanról induljunk ki, az egész démoni világnak a működő területe, ahol ő a sajátjaival egészen jól érzi magát, de persze nincs vihar is vita nélkül, csak rendkívül energiák vannak benne. A tudat alattink, az, amire onnan sok minden információ jut, és zűrzavart kelt az ember életében, de nem figyelünk rá, és megálltam, mert nem jutott semmi okos eszembe, és azt kérdezi tőlem, és akkor mi van a tudatos énünkkel? Hát mondom, a tudatos énet hiszi el mindazt, ami onnan a legmélyebbről, meg onnan felszármazik, hogy abból lesz a javad. De higgyétek el, hát miért Pál apostol nem tudott arról, hogy van tudatalattia, meg tudattalanja. És egészen jól tudta gyógyítani az embereket az Isten igéjével. Ugye érthető, hogy erről azért kell beszélni, mert úgy megetetnek, hát ha valami le van írva, kezdő káplán koromban meglátogatok valakit, mert nagyon lelkes voltam, hogy az evangélikusokat meglátogatjuk Miskolcnak egy szórványában, mondom neki, hogy ki vagyok, akkor maga pap. Mondom neki, evangélikus lelkész vagyok, segédlelkész, mondtam neki. Végig miért? Mit akar? Hát mondom, szeretnék beszélgetni. Na hát ide ne jöjjön. A rádió tegnap is mondta, hogy nincs Isten. Hát ennyi nagyjából az ember, hát ha már a rádió is bemondja, még ha majd tévén is fogják vetíteni, még ha a filozófia professzor is azt mondja, hogy halott az Isten, nem ő találta ki, ugye ez a 19. században már tétel volt, a keresztények között is. Nem élő istene volt a kereszténység egy részének, hanem halott istene. És az övék az is. Akik ezt képviselik, azoké az is, testvérek. de hogy megragadja a szívünket, aki meg nem veszi komolyan az igét. A hitetlenségnek nagy ára van. A legnagyobb ára van, a legnagyobb fájdalom ára van. Visszavonhatatlanul. És ez a... Meghívtak valahova szolgálni, és mondja a lelkész, hogy hát csak ne arról beszélj, hogy mi van az unokákkal, meg a gyerekekkel. Testvérek, több mint egy hétig beszélgettem az Úrral, és semmi más nem jutott eszembe, mint a gyülekezeti tagoknak a felelőssége. Hát nem tértem ki előle, hanem erről beszéltem, és hát hálás vagyok, mert az Úr végül is visszamaradtak az emberek, és akkor kérdezték, hogy hogy kell egy unokát Jézusról tanítani, mert hát ez a, tessék elhinni, hogy ez az egyik legnagyobb nyomorúságunk. Hogy nem merünk beszélni arról se, ami felől bizonyosak vagyunk, arról se, amit tudunk. És akkor a legkönnyebben, ha valakinek a gyerekei nem úgy születnek, hogy ő már hívő volt, a legjobban Jézusról akkor tud bizonyságot tenni, hogy tudod, kedvesem, pocsékul éltem. Azt hittem, hogy jó vagyok, de egy csomó mindenre rájöttem, hogy nem olyan. Mert Isten világosságot gyűjtött bennem. És én sokszor gondoltam mindenféle rosszra. Még arra is, hogy nem tudok veletek mit kezdeni. Még arra is, hogy itt hagylak, mert tehetetlen vagyok. Hogy a férfi mondja, hogy anyátok számomra kibírhatatlan volt, vagy apátok számomra kibírhatatlan volt. De már nem az. És már nem akarok kimenni ebből a világból, mert átéltem azt a csodát, hogy Isten szeret engem. És ezt nektek is meg kell tudnatok. Tehát valahol ki lehet tusakodni Istennél azt, hogy mit kell mondanunk, mit kell, és ne féljünk, hogy rosszat fogunk mondani, biztos. Testvérek, elég sokat prédikálok, és biztos mondok benne olyan gondolatokat, amit egy másik ige hirdető úgy méltat, hogy ezt nem kellett volna elmondani, vagy hogy nem kell feltétlenül 60 percnél tovább beszélni például, mert úgy se lehet megjegyezni ezt az egészet. Tehát ez tényleg így van. De... ha kiimádkozzuk az ige hirdetést, ha az 5 évesekkel való beszélgetést csak úgy kezdem el, hogy először elkezdek Istennel beszélgetni, nem vagyok én zseni, hogy egy 5 éves vagy 6 éves gyereknek úgy tudjak beszélni, és amikor ad Isten egy gondolatot, akkor nem foglalkoztat, hogy majd mit fog végezni. Azt szeretném, hogy azt érezzék meg Istenem, hogy te szereted és keresed őket, és te a félelmektől meg tudod szabadítani. Tehát legyen bennünk vágy arra, hogy Krisztus követői, szolgái legyünk egyszerre, nem csak az, hogy nagyjából próbáljuk leutánozni, hogy hát, ha sikerül, aztán, ha kicsit jobban viselkedek otthon, akkor elmondhatom, hogy én nekem már szinte tökéletes vagyok, aztán bezzeg ez a veszendő világ, massa perdicionis, tanultuk a teológián, veszendő sokaság, de bezzeg, mi vagyunk a megmentettek. Mert közben ez is döbbenetes, hogy ez a nyomorult világot Isten még mindig szereti, és ő tudja, hogy ennek a sok nyomorultnak, robbantónak is mi van a szívében. Mert olyan értelemben nem mindenki ateista, ahogyan az emberek gondolják. Tehát úgy értem, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy akiket nekem ad az Atya, hát éppen az, amire az előbb utaltam, hogy nem Krisztus hitből indul a hitünk, a legtöbb esetben nem onnan indul a hitünk. Hanem valaki kell, valamilyen gondolatsor felé elindulunk, belenézünk a Bibliánkba, vitázunk vele, hogy tényleg úgy van-e jól, vagy nem úgy van jól, meg imádkozni kezdünk, és valahol egyszer csak azt érezzük, hogy az Isten igazságát, avval találkoztunk, az Isten igazságával. Hogy Isten beszél velem. Hogy az Isten szeret engem. És mennyire vágyunk a szeretetre. És hányszor cseréljük ki az Isten szeretetét a saját vágyainkkal. Mert akkor szeret engem, én mindent odadok neki, de van valami, amit nem. Nevetséges a történet, de testvérek, sírnivaló. Egy iskolában 3 igazgató helyettes volt. És csak egy volt közülük keresztény. És megkeresett, és azt mondta, hogy én lennék a legjobb igazgató. Nem ismertem annyira, hogy azt mondjam neki, hogy biztos nem. Mondtam neked, próbáld Isten elé vinni ezt a kérdést. Tudod, hogy van az Úrnak hatalma. Mindent megtehet. És hát boldogan ment el, imádkoztunk közösen, és boldogan ment el. De nem lett igazgató. Hát azt a dühöt, azt az összetörtséget. Pedig én lettem volna a jó igazgató. És testvérek, nem is biztos, hogy nem. De ha én mondjuk valamit az Isten kezébe teszek, hogy legyek-e igazgató, vagy nem, mert nem fenyeget ez a veszély, és nem leszek, akkor megköszönöm az Úrnak, mert ő tudja, hogy alkalmazni akar-e ott, vagy nem. De hívőnek az élete a gyógyszertárban, a mészárszékben, vagy mindegy, hogy mi a foglalkozása, tulajdonképpen Istennek való szolgálat. És lehet örömöt találni benne. De ha én elkérem a lehetőséget Istentől, és ott vagyok, amit ő szerez meg számomra, akkor azon a helyen eredményessé is tesz munkában is, meg még abban is, hogy az ő üzenetét továbbadjam. És sok szenvedés a következménye annak, hogyha az ember annyira biztos, hogy én Heródes, hiszek Heródiásnak, és megerősítem a pozíciómat, hát ha még egy negyedes fejedelemséget hozzáraknak, mert lehet, hogy a következő évben vége, de már akkor elvesznek tőlem mindent. A Szentírás igazságai, ezek a történetek most ugyanúgy, mint az ószövetségiek, tanulságunkra irattak meg, de azért ennél sokkal több is, mint tanulság. Az Isten hozzánk szóló szava. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked az ígét és mind a történeteket, tanításodat, intésedet, ítéletedet is köszönöm, Uram, mert amikor te az ítéletről beszélsz az itt élő embernek, akkor még kegyelmet kínálsz. Uram, te nézz a szívünkbe, és te látod, hogy mi van ott. És Uram, fedd fel egyenként számunkra, amit te látsz a szívünkben. Uram, ezen az estén és éjszakán ments meg minket attól, hogy mások életének nyomorúságaival foglalkozzunk. Segíts abban, hogy mi egészen a szívünk legcsücskéig érezzük, lássuk, hogy mi az, ami neked nem kedves benne. Megbocsátani nem tudás, valamilyen vágy, valamilyen önigazság, igédnek a letranszformálása, hogy ne keltsen félelmet, vagy éppen, hogy ne kezdjünk el imádkozni valamiért, amit te nem akarsz adni nekünk, vagy ha hozzád fordulunk, tedd világossá, Uram, hogy mit nem akarsz, meg azt is, hogy mit akarsz. És add meg nekünk, Uram, hogy mi a te szent fiadat, akit elküldtél ebbe a világba, királynak, a te szenvedő szolgádnak, megváltónknak, üdvözítőnknek lássuk, és az egyetlen útnak, amelyen keresztül hozzád jutunk, szerető atyánk, a te örök országodba. Uram, te jelölt ki a helyünket ebben a világban. Nekünk, nyugdíjasoknak is szükségünk van, hogy megmutasd, mit kell tennünk és mit nem, hol akarsz bennünket látni és hogyan, és kik azok, akiket ránk bízol, és tégy kitartóvá bennünket az imádságban, esedezésben. Uram, hagyd tudjuk újra és újra egy-egy ember élete mögött látni a gonosz erőket, és az ő útjuk végét, és azt, hogy te másutat szánsz nekik. Hagyd lássuk úgy őket, mint beteget, de ahol nem a betegség a legnagyobb baj, hanem a sötét erők uralma. Uram, kérlek téged minden szeretet hozzátartozónkért, akikért már újjongó szívvel áldunk, magasztalunk, hogy beszélsz velük, ismernek téged, és a te útadon járnak, és könyörgünk hozzád, önigaz hozzátartozóinkért, akik teljes bizonyosságban vannak afelől, hogy mindent jól csinálnak még, az ige szerint is, de a szívük távol van tőled. És akik mélységekben vannak, rabságban vannak, őket is eléd hozzuk, Uram. Akikre most gondolunk, a te szent színed előtt, te ismered őket. Uram, mi hozzád kiáltunk a mélységből, a magunkéből és az övékből. Uram, könyörülj! Krisztusom, irgalmazz! Uram, könyörülj rajtunk, rajtuk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.